Ez itt továbbra is a Tempó, az Inforádió autós magazinja. Beszélgető partnerem a következő szűk negyed órában Surányi Péter, az autóstab főszerkesztője. Szervusz Péter, jó estét!
Jó estét kívánok, szervusz!
A Land Rover Evokról fogunk beszélgetni, amiről mindössze annyit mondtál el előjáróban, hogy ez már a Tata irányítása alatt készült, és egy alsó középkategóriás terepjáró. Mennyiben Land Rover és mennyiben Tata? Melyiket érzed rajta leginkább?
Egyelőre 100%-ig Land Rover, hiszen most vették át, és óriási terveket szövögetnek. Ami a bemutatón különösen felkeltette számomra a figyelmet, az az, hogy ott a cég jelenlegi vezetői, akiknek a zöme egyébként a General Motors-tól került át, az azt apostrofálta, hogy egy ilyen patinás márkával mit lehet kezdeni. És alapvetően nagyon igazuk van. Tehát, hogyha terepjáróról beszélünk, mindenkinek a Land Rover jut eszébe, vagy a Range Rover. Egyébként azt is kihangsúlyozták, hogy a Range Rover a Land Rovernek egy al fejezete, tehát egy modell sorozata a márkán belül. És való igaz, hogy ez a patinásan híres terepjáró ikon, ez olyan tartalékokat rejteget a nevében, amik nagyon jól kihasználhatóak. Ugyanakkor rögtön hozzátenném azt is, hogy messze nem olyan jó az autó, mint ahogy a híre mondja. Sőt, azt is lehetne mondani, hogy talán a megbízhatósági listáknak a leges-legvégén kullog, borzalmas minőséget produkált. Talán érdemes megemlíteni, hogy Afrikában szinte egyedülalkodó volt a Land Rover, de amikor a Toyota elkezdte a terepjárókat gyártani, és elsősorban a Land Cruiser megjelent, akkor mintha ciánoztak volna, úgy írtották ki a Land Rovert, ugyanis a megbízhatósága annyira rossz volt, hogy még az afrikaiak is kiábrándultak belőle. Hogy ez mennyire látszik, és hogy mennyire igaz, ugye többen próbálkoztak a talpraállításával, először a BMW, abszolút beletört a bicskája, és utána átvette a Ford, amelyik ráadásul egy külön kategóriába sorolta, egy prémium kategóriát alapított többek között a Land Rover, a Jaguar, az Aston Martin számára, és ez az egész dolog olyan bukással végződött, hogy nem csak, hogy be kellett szüntetni ezt a PAG nevű csoportot, ezt a prémium csoportot, hanem el is kellett adni, és így hullott a Tata ölébe.
Egyébként, mielőtt beszélnénk az Evokról, ebben mekkora szerepe volt a Land Rovernek magának, hogy ez a prémium kategória megbukott a Fordnál? Tehát, ha egyszerre ilyen jó a híre, bármint mondod, a megbízhatósága nem annyira jó, mi volt mégis az oka, hogy üzletileg nem működött? Olyan márkákat említettél, ami mindenki azt gondolná, hogy ez a csúcskategória, és nyilván ezek eladhatók.
Én azt mondanám, hogy elsősorban a megbízhatósága, ugye kihozták a Freelandert, ami szintén egy kompakt terepjárónak nevezhető, aminek különböző alkatrészei egészen egyszerűen eltörtek, a nyitható tetejű változatnál a tető egyszerűen elrepült, szóval minden olyan disznosságot elkövettek, amit egy autó ellen el lehet követni. Ráadásul mondjuk pont a Freelandernél a terepjáró képességei nem voltak a csúcson, ahhoz képest, amit a márka sugall, viszonylag egyszerűen próbálták ezt megoldani. Tehát elektronikusan működtetett fékeknek próbálták átadni a köztes differenciál, illetve a differenciálzár szerepét.
Beszéljünk akkor az Evokról. Mennyiben alakult át, és azt mondtad, ugye, hogy beszéltek arról a gyár képviselői, hogy mit szeretnének kezdeni a márkával. Ez már jelzi azt, hogy mit szeretnének? Tehát jelzi azt az utat, amit a Tata szán a Land Rovernek?
Abszolút. Ami tömören összefoglalva annyit jelent, hogy pontosan ellentétes irányba indultak el, mint amilyenen haladtak eddig. Ha csak annyit mondok, hogy az Evoque az 35%-kal könnyebb a jelenlegi Range Rover sportnál, ami persze egy teljesen más kategória, de éppen erről van szó, hogy egy más szemléletben kezdenek el gondolkodni, akkor rögtön látszik a különbség. Nem véletlen, hogy egy alsó középkategóriás méretet választottak, ez is rögtön elárulja a differenciát, és azon kívül az alkalmazott motorok is elárulják a differenciát. A legnagyobb motor és az egyetlen benzinmotor az egy 2 literes, és ehhez társul egyébként a 2,2 literes Peugeotból, illetve Fordból jövő turbodízel, közvetlen befecskendezéses, közös csöves turbodízel motor.
Milyen jövőt szánnak, kinek szánnak? Ugye azt említetted, hogy Afrikában hosszú ideig egyeduralkodó volt. Más pályát, más imidzset szán a Tata ennek az autónak?
Igazából más. Ez nem egy radikális terepjáró, hanem elsősorban egy szabadidőautó, de éppen azt próbálják bebizonyítani ezzel, hogy a szabadidőautók piacára lehet olyan terepjáró képességekkel felruházott autót hozni, ami a konkurenciával szemben biztosan felveszi a versenyt. nem titokban, ők a BMW X1-essel szeretnének elsősorban hadrakelni, és azt hiszem óriási lehetőségük van valóban ebben. Ha már azt kérdezted, hogy milyenek a terepjáró képességei, akkor érdekes elmondani, hogy fél méter mély vizen tud keresztül gázolni, ami egy nagyon nagy érték ahhoz képest, hogy tényleg egy sportos szabadidő autóról van szó. 45 fokban tud a motor úgy megdőlni, hogy maradéktalan károsodásokat nem szenvedve tud haladni. Ez elsősorban az olajozás kiesését jelenti. Egy olyan különleges felfüggesztés van benne, aminél az első felfüggesztések alsó lengőkarjai azok könnyűfém ötvözetből készültek, mind a négy kerék agy könnyűfém ötvözetből készül, hátul egy nagyon komoly független felfüggesztés van, egy összetett független rendszer, és ehhez tartozik még egy úgynevezett MagnaRide nevű lenges csillapító rendszer, amit más modelleken alkalmaznak már régebb óta, de először kerül sportos szabadidőautóba. Ez úgy szabályozza a lenges csillapítást, hogy egy mágnes van benne, minden lenges csillapítóban mágnesek vannak, fogalmazzunk így, és egy mágnesezhető folyadékkal van föltöltve a lenges csillapító. Ha ezt az elektromágnest jobban mágnesezzük, akkor sűrűbbé válik kvázi a folyadék, és a csillapítását tudja ilyen módon a lengés csillapítónak szabályozni. Hogy ez milyen hatásosan működik, erre volt ott egyébként egy demonstrációs eszköz, ahol kézzel lehetett mozgatni, és félelmetes, hogy milyen határok között lehet ezt szabályozni. Na most ugyanehhez pont a terepjáró képesség fejlesztéséhez van egy különleges rendszer, ami figyeli a gyakorlatilag ezeken a lengés csillapítókon keresztül figyeli a felszínt, és ennek megfelelően 2 másodperc alatt tud önállóan is dönteni, hogy mennyire keményítse fel a rugózást. Akkor van egy nagyon érdekes rendszer, úgy hívják, hogy terrain response rendszer, ami tulajdonképpen azt figyeli, hogy milyen útburkolaton fut az autó, és önmagában is, ha valami radikális változást érez, akkor 2 másodperc után felismeri az útfelület változását, de beavatkozhat a vezető is, és ha beavatkozik a vezető, akkor a mindennapi közlekedéshez idomíthatja füves felülethez, sáros és homokos vezetéshez gomnyomással állíthatja be. Ilyenkor radikálisan változik a kormányzás, egyébként egy elektronikus, pusztán elektronikus, elektromechanikus szervó van benne, 4 kerékhajtás, kitörés, gátló és lengés csillapítás tulajdonságait változtatja. Most 2 féle kivitelben van, 2 kerékhajtásos verziója is, az dízelmotoros változat, ezt majd később a motorjáról beszélünk, és van a 4 kerékhajtás. A 4 kerékhajtásról annyit érdemes elmondani, hogy igazából ez sem egy radikálisan terepjáró 4 kerékhajtás, hanem egy állandó 4 kerékhajtás, ahol egy Haldex kuplung, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy lamellás kuplung van az első és hátsó tengelyek között.
Ugye ezt említetted, hogy mindössze 1 benzinmotor és 2 dízelmotor jár ehhez az autóhoz, vagy választható ehhez az autóhoz. Milyenek ezek az erőforrások? Ismertek máshonnan? Tehát beszéltünk már, találkoztunk más márkákban velük?
Abszolút. A benzinmotor az a 4 hengeres, 2 literes EcoBoost. Fordból jön, 240 lóerős, ez egyébként ez a legerősebb változat, 340 Nm a nyomatéka, és ezt kizárólag 6 fokozatú automata váltóval. A 6 fokozatú automata az egy Aisin japán váltó, tulajdonképpen egy robotizált váltó, ezt a Peugeot is használja. A dízelmotor az 2 féle teljesítményben létezik, ezek Peugeot motorok, pontosabban a Forddal közösen kifejlesztett, de alapjaiban Peugeot motorok, ez a 2,2 literes közvetlen befecskendezéses közös csöves dízelmotor, változó turbo geometriával, ez 150 lóerős a gyengébb változat, és 190 lóerő az erősebb, mindenhez tartoznak egyébként kézi, illetve a 6 fokozatú automata váltó, mind a 2 6 fokozatú.
Hogyha már beszéltünk itt a váltásról, akkor is beszéltünk az erőforrásokról, nyilván a technikai részletekről is. Szerinted kit fog elsőként tudni megszólítani? Tehát mennyire Land Rover, mennyire számíthat azokra annak az érdeklődésére, akik egyik Land Rover pártiak voltak, és mennyire új vásárló rétegre?
Hát elsősorban azokat fogja meghódítani, akik a BMW, a BMW X1-ben gondolkodnak, ez természetes. Ez nyilvánvalóan egy tehetősebb réteg, akinek nagyon fontos az is, hogy milyen márkajelzés van az autó ormányán, mert nagyon hasonlóakat koreai gyártmányban lényegesen olcsóbban meg lehet vásárolni.
Mármint technikailag hasonlókat úgy érted, ugye? Technikailag vagy tudásra hasonlókat.
Tudásra, technikailag, motorizáltságra hasonlókat. Vásárolni fogják azok, akik a különlegességre vágynak. Itt például 5 kamera akár panorámaképet tud adni kívülről az autó külsejéről, illetve a környezetről. Akkor elektronika segíti a hegyre legurulást, felborulás kikerülő rendszer van benne, természetesen tolató kamera ebből az 5 kamerából erre is jut. Van benne egy olyan érintőképernyős 5-szolos kijelző, amelyik a jobb és bal oldalinak külön képet tud adni. Egyébként ez ismert dolog, de nagyon drága kategóriákban, például a Mercedes S-osztályban van ilyen. Abszolút külön programot nézhetsz ugyanazon a képernyőn. Bal oldalon mondjuk a vezető a navigációt nézi, míg a másik egy mozifilmet. Egyébként televízió is van az autóban.
Mikor jelenhet meg az Evoque Magyarországon, Péter?
Ez annyival nagyon jó kérdés, hogy nagyon régóta húzódik a bemutató. Egy nagyon-nagyon szűk körnek Angliában mutatták be, és ezek is előszériás darabok voltak, úgyhogy arra még egy kicsit várni kell, mire valóban az európai bemutató lezajlik.
Surányi Pétert, az Autóslap főszerkesztőjét hallották a Land Rover Evoque-ról. Köszönöm szépen, Péter!
Nagyon szívesen, viszlát, szia!
Ezzel véget ért a Tempó, az Inforádió autós magazinja. Találkozunk egy hét múlva, kedden este, 6:30. Ne feledjék, mindenkit hazavárnak. Búcsúzik a műsorvezető, Hlavai Richárd. Viszonthallásra, minden jót!